Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Urunk-e vasárnap délelőttön ezen a helyen, és amellyel üzenni szeretne nekünk. Ezt az igét pedig írva találjuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, a 9. rész első 5 verseiben. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a 9. rész első 5 verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet, mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva az én testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett, áldott legyen mindörökké. Amen. Eddig az írott ige. Nemrég egy nagyon izgalmas kérdést tett fel az egyik gyerekek hittanórán, nevezetesen, hogy mi történik, hogyha megszűnik az egyház? És kérdeztem, hogy hogyan gondolod te ezt? Hát mondta úgy, hogy nem lesz több keresztelés, és nem lesz, aki a templomba járja. Izgalmas kérdés. Szerintem nem csak ebben a gyerekben fogalmazódik meg, hanem nagyon sokakban megfogalmazódott, nem csak most a modernitásban, hanem évszázadok óta, és megnyugtattam őt, hogy nyugodjál meg, egyház mindig lesz, nem azért, mert ma is lesz két keresztelés, meg a jövő héten, ha az Úristen megsegít hat, hanem azért, mert az egyház az nem emberi alkotás, hanem isteni. Isten Jézus Krisztusra építette. Ha emberi lett volna 2000 év alatt, biztos, hogy eltűnik. Szoktam mondani, az a legrégebbi cég, kicsit humorosan, hogy értsük, amiből a legtöbbet rúgtak. Vagyonát leépítették, elvették. Tudjuk, nem olyan rég még van itt egy nemzedék, amikor ideológiai alapon kitiltották, templomait lerombolták. És az egyház mégis így van. Mert az egyház nem az emberi. Isten az örökké való. Mindaddig, ameddig vissza nem küldi az ő fiát, hogy megítéljen élőket és holtakat, meg fogja tartani az egyházat. És hogy hogyan? Hát úgy, testvéreim, hogy a világban mindig lesznek olyan bolondok, mint amilyen Pál apostol is volt, aki 31 néhány évesen megtért, és aztán az életét arra tette fel, hogy városról városra járva, ingyen és bérmentve, sőt életét kockáztatva, vállalta az evangélium hirdetésének minden nehézségét és gyönyörűségét. Nem várt emberi jutalmat érte, hanem az ő urától és megváltójától, Krisztustól valami fajta biztatást és reménységet, akiről olyanokat hallott, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Így jut a te életedben Pál is célba. Ezt mondta neki a mennyei Krisztus. Elég a kegyelem, és nem kell semmi több. És testvéreim, a világnak mindig lesznek ilyen bolondjai. Higgyétek el, ma is vannak olyanok, akik elmennek teológiára, pedig 20 évesek. És lehetne az életben másfajta karriert is megfutni, és mégis vállalják Istennek azt a bolondságát, a világ szemében bolondságát, hogy felvállalják az ő igéjét, és hirdetik. Sokszor emberi rossz indulatok keresztüzében is. Mert valamit megéreztek az életükben, lehet, hogy nem is akkor, amikor ők döntöttek arról, hogy elindulnak a Krisztus útján, hanem valamikor később Jézusra nézve átélik, az Istennel való közösség semmihez sem hasonlítható gyönyörűségét az életükben. Ugye, ahogy Jézus az egyik példázatában mondja, hogy az az ember, aki szánt a szántóföldbe, és ismerik talán sokan ezt a példázatot, ugye beleakad az eke egy kincses ládába, és mikor megtalálja ezt a kincses ládát, az a bizonyos példázatbeli szántóvető ember, akkor hazamegy, eladja minden vagyonát, és megveszi azt a földet, hogy övé legyen a szántóföldbe elrejtett kincs. Mert az az egy többet ér minden vagyonánál. Nos, testvéreim, az ember nem választja, hanem elfogadja az Isten választását az ő életében. Ezt a hívő emberek tudják. Nem mi választjuk Istent, az Isten választ minket. És erre nem jövünk rá azonnal. Vagy legalábbis legtöbb ember nem jön rá. Eltelnek évek, évtizedek az életében, vagy az életéből, hogy tudatosuljon benne, hogy nem mi választottuk az Istent, hanem Isten már rég kiválasztott, ezt Pál apostol is átéli a saját életében. Ő azt mondja, hogy születésemtől fogva kiválasztott, csak 30 év úgy telt el, vagy 31 néhány év az életemből, hogy erről nem vettem tudomást. És hány ember van, akinek nem 30, hanem 60-70 eltelik. És aztán egyszer csak rájön. A Szentírásban olvasunk egy történetet, amikor Jézus Krisztus megfeszítik nagypénteken, és van két gonosztevő a két keze felül, jobb és bal oldalán is. Az egyik az élete utolsó pillanatában döbben rá arra, hogy ki kell mondani, hogy Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Máskor is másként jön el emberek életében az Istenhez való tartozásnak a tudatosulása. De eljön, és boldog az az ember, aki életében, azt is mondhatnám, hogy minél hamarabb, fiatalságában megtapasztalja, hogy amilyen van, és aki ő, azt az Istennek köszönheti. Mert Isten szerette, születésétől fogva, születése előtt is ismerte, de azóta látható módon szerette. Megtartotta, sőt megérintette, és ez az utóbbi érintettség, ami kíséri őt az egész életén. Ez az Isten érintettség, ami viszi az embernek az életét. És azt is mutatnám, hogy ez az Isten érintettségének a tudata a hívő embereknek a töblete a kortársakhoz képest. Ennyi. Lehet, hogy nincsen nagyobb karrier, nincsen több pénz, csak annyi van, tudjuk, hogy az Isten megérintette az életünket, és itt jön velünk. És itt van velünk, és itt marad velünk. Átéli az ember, hogy az Isten megáldja az ő életét, de nem csak megáldja, hanem használni is tudja azt az életet, az ő eszközeként itt a világban nevének dicsőségére. Megint Pál apostolnak a fordulatát használjam, a munkatársává teszi. Tudjátok, akik Istenben vannak és merik vállalni az evangéliumot, azok előbb-utóbb Isten munkatársai lesznek ebben a világban. Micsoda kegyelem, a nagy, végtelen, örökkévaló Isten társul fogad minket, azért, hogy az ő dolgait, az ő ügyét annak részeseként képviseljük, vállaljuk és végezzük ebben a világban. És az ember rájön arra, hogy sokkal többet tud a maga gyengeségében, megint Pál apostolt idézzem, hát őt mindig lehetne, de azt mondja, hogy én megtapasztaltam az életemben, hogy amikor a leggyengébb voltam, akkor vagyok erős. Mert nem a magamból való erő, ami nekem erőt ad, hanem a Krisztus ereje, amelyik a gyengeségben megerősít engem. Megtapasztaltam, hogy mikor a leggyengébb és a legkiszolgáltatottabb voltam, akkor voltam erős. Nem én, hanem a bennem lakozó Krisztus, mondja az apostol. Micsoda erő és gyönyörűség, testvérek. Hogy az ember nem önmagában, hanem a Krisztusban kapott kegyelemtől az, ami és az, aki. És Pál apostolnak a gyönyörűsége, amit nekünk az ige által ma oda ajándékoz az, hogy Isten minden népben, minden városban, minden helyen választott ki magának olyanokat, akik felvállalják az evangéliumot és élik. Hát így alakultak az első gyülekezetek az ő missziói munkájának a nyomán. És így hódította meg az evangélium a maga gyengeségében, dadogó bizonságtevők által az egész világot. Ma az evangélium ott van az őserdők mélyén. Eljut. A legtöbb nyelvre, több mint 197 nyelvre refordított írás az a Biblia. Törzsi nyelvekre is. A legnagyobb példányszámban megjelent irat eleddig az a Szentírás, a Biblia. Ami elment a világba, szétment. És ott van. És mi ebben az identitását vesztett, nevezzem így nyugati kultúrában, megrettegünk, hogy jaj, meg fog szűnni az egyház. Testvérek, nem. Ennél rosszabb idők voltak, mint a mostaniak. És lehet, hogy még lesznek. Kísértések is lesznek, közömbösség is lesz, Isten tagadás is lesz. De Krisztusban Isten meg fogja tartani az övéit, és megtartja az egyházat is. Ezékiel prófétánál olvassuk azt a látomásos képet, amikor Isten a csontokból kezdi újraépíteni az ő népét, és egy ilyen fordított teremtés van, akik széthúltak, elkezdenek a csontok összeállani, aztán hús jön rájuk, aztán inak jönnek, aztán bőr jön rájuk, és legvégül a lélek, amely életre támasztja azokat, akiket halottnak hittek. Jézus azt mondja, amikor beszél az utolsó ítéletről, és a jeruzsálemi templomnak a pusztulásáról kétségbe esnek a tanítványok, hogy hát az nem történhet meg, hogy Istennek az egyetlen templom ott a Szentvárosban elpusztuljon, és azt mondja, hogy ne essetek kétségbe, az Isten a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. Nagy, hatalmas az Isten ereje. Minden népből támaszt Isten. És ez az, ami megérinti az apostolt, hogy az ő bizonyság tétele nyomán azok térnek meg az evangéliumhoz, akikről a legkevésbé tartották valószínűnek. És hogy megérinti ez az evangélium, ott a nagy római birodalomban, a sok istenhitben, a katonai rendezettségben, a római jognak abban a precizitásában, amely a mai napig kíséri a mi életünket és az egész nyugati jog és jogfilozófiai gondolkodást. És jön ez a gyenge evangélium, valahol a provinciáról, Júdeából elindul, és győz minden fölött. Van ennek emberi magyarázata? 12 gyenge, halász, tudatlan ember elindul egy olyan bolondsággal, hogy a mi mesterünk, akit megfeszítettek, a Golgota hegyének kereszten harmadnap feltámadt, ott ül a mennyben, és onnan erőt ad minden nap az övéinek, és vele együtt mi is feltámadunk, és legyőzzük a halált. Pál apostol is ezt éri át őt, a mennyei Krisztus szólítja meg. És átéli azt, hogy az ő dadogó és az élete egy részével nem hitelesíthető bizonyságtétele is életként, evangéliumként, örömhírként hat embereknek az életében, és ledőlnek az addig általa is vallott falak, hogy a testi, a vérségi, az ideológiai közösségnél nagyobb közösség létezik. A nyelvi közösségnél is nagyobb közösség létezik itt a világon, és ezt így nevezi ő, hogy lelki közösség. És hogy ebben a lelki közösségben eltűnnek a választófalak, ő így mondja, hogy Krisztusban nincs görög és nincs zsidó. Mert mindannyian egyek vagyunk. Ma azt mondanám, testvérem, hogy Krisztusban nincsen baloldali és nincsen jobboldali ideológiailag, mert Krisztusban egyek vagyunk. Olyan jó lenne ezt megérteni. Krisztusban nincs olyan, hogy valaki beleszületett az egyházba, a másik pedig kívülről jött. Mindenki kedves, aki Krisztushoz tér. És aki elfogadja az ő megváltó szeretetét és kegyelmét, és én nagyon örülök neki, hiszen valamennyire, mint pásztor ismerem ezt a gyülekezetet, hogy vannak olyanok, akik beleszülettek, valamikor nemzedékekkel, nemzedékekre visszamenően a református egyházba, és vannak olyanok, akik meg bejöttek a református egyházban, a mi gyülekezetünkbe, mert megérintette őket itt az evangéliumnak, merem remélni, a hitelessége és a gyönyörűsége. És nagyon örül az én szívem, hiszen Krisztus itt tesz egyé minket. Pál egyetlen biztos támpontot ad a kiválasztottak számára. A nyolcadik részben olvasuk, mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele mindent? Sok minden történhet, egy valami nem. Hogy bárki elválaszthatna minket Istennek attól a szeretetétől, amelyet egy ismerős himnikus megfogalmazásban ott a 8. résznek a végén így mond, hogy mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Istennek attól a szeretetétől, amely van a mi Urunkban, a Jézus Krisztusban. De mi van, testvéreim, ha Istennek a Jézus Krisztusban megmutatkozó szeretete kudarcot vall? Látszólag a világban, éppen az ő népe között. Egy kudarcos Isten történetet élünk, amit megszűnik azok a kérdéseket, amelyet itt feldobtam az ige hirdetés elején, amit jó magam is úgy hallottam. Hogy visszautaljak, megszűnik az egyház? Van egy ilyen kísértés, testvéreim, én magam is találkoztam vele, hogy még a mi nemzedékünkben él, aztán velünk együtt elmúlik, mert a gyerekek meg az unokák már nem nagyon akarnak ebbe belejönni. De egy picit szűkíteném a kört, hogy értsük, mi van akkor, ha látszólag kudarcos ez az Isten történet, mondjuk a vérségi kötelékekben, erről beszél Pál apostol, azt mondja, a testi rokonok között, a családban. Ha egy valakinek, aki hívő, a hite nem hat a többiekre. Ha látszólag kudarcos ez az Isten történet. És ez a szeretet, amely megmutatkozott Krisztus Jézusban, amitől nem szakíthat el semmi, ahogy hallottuk, mégsem érvényesül úgy, ahogy mi azt olyan idealisztikusan elvárnánk. Pál helyzete még, hogy mondjam, élire állítottabb volt, hiszen ő úgy beszél erről, mint olyas valaki, aki az ószövetségi választott néphez tartozik. És azt mondja, hogy az az én fájdalmam, hogy ez a nép nem fogadta el és be az evangéliumot. Nem fogadta be Krisztust. És azt mondja, hogy fáj. Nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet. Így mondja. Pál azt mondja, hogy az ő életéről, és az életében megtalált legdrágább kincsről, az üdvösségéről is lemondana azért, hogy az övéit Krisztushoz fordítsa, mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt Krisztustól elszakítva az én testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett. Micsoda! Gyönyörűen kemény. Azt mondja, feladnék az életemben, amit megtaláltam, a legdrágábbat is. Ha én az ő életükön tudnék valamit változtatni, az ő gondolkodásukon, köznyelven fogalmazok. Ha hívővé tudnám valamiképpen őket becsalogatni, vagy hívőként tudnám becsalogatni a Krisztus közösségbe. És felvetődik, testvéreim, nem véletlenül élezettem ki így ezt a kérdést, hiszen azt hiszem, hogy sokaknak a kérdése ez, és nagyon komoly kérdés, hogy mi van, ha valaki egyedül marad egy ilyen vérségi kötelékben, a családban, az ő hitével és ragaszkodásával az Isten iránt. Kudarcos egy élet, hogy bezárul ebbe, és nem hat azokra, akiket a leginkább szeret. Szóval mindenben van közösség, ételben, italban, asztalban, születésnapi bulikban, csak az Istenben nincsen közösség. És az ige arra tanít, testvéreim, hogy fáj, amikor az Isten szeretet nem tud közös emberi szeretetté lenni, hitközösséggé, de ekkor sem szakíthat el semmi az Isten szeretetétől. Nem szakíthatja el azokat, akik benne hisznek. És ez a kettőség megy az életem végéig, egyik oldalon a fájdalom, mint tapasztalható valóság, hogy kudarca van az életnek, hogy minden kell az életemből, kivéve az Istenről való bizonyságtétel. Ki tudja, hányan mentek így keserűen ki az életből. És mégis nem szakíthatja el az embert ez a fájdalom, a hívő embert az Istentől. Mert testvérek, akik átélték a Jézus Krisztusban kapott kegyelem gyönyörűségét, ez a feszültség és ez a fájdalom kíséri az életüket. De mindig az a reménység is, hogy az utolsó pillanatig Istennek hatalmában van megszólítani, és az embernek pedig lehetősége van erre a megszólításra igent mondani. Fáj a test szerinti rokonok miatti szeretetlenség, vagy a szeretet beteljesülésének a hiánya, de még egyszer mondom, semmi sem szakaszthat el ezzel együtt sem Istennek Jézus Krisztusban adott szeretetétől. Mert ez a szeretet segít elviselni a földi kötődések közelségének és távolságának az egyidejűségét, mert bár nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri a szívemet, mondja az apostol. Mégis fölébe kerül ennek a fájdalomnak a himnusz, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle teremtmény nem szakíthat el, nem választhat el Istennek szeretetétől, amely megjelent a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Ezt vigyétek haza, ezt a szeretetet. Amen. Köszönjük neked, hogy a mulandón túli örökkévalót adtad és mutattad meg nekünk. Azt, hogy a te néped, ameddig a világon lesz ember, itt lesz. Mert mindig lesznek bolondok, bizonyságtévők, téged vállalunk. Köszönjük, ha minket, néha a világnak bolondjait elválasztasz, és megbízol. És köszönjük, ha ebben a küldetésben hűek tudunk maradni ahhoz, amit megbízatásként tőled vettünk. Feltámadott győzelmes Krisztusunk, nem kérünk más tőled, mint fogadd el azt, amit csöndben elé teszünk, és hallgass meg. Amen.